Kossuth Rádió Cegléden, FM 93. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Bogyai Katalin vagyok, diplomata, újságíró, a mai este házigazdája. Vendégem Böszörményi Nagy Gergely, aki abban hisz, hogy ideje lenne, hogy a teljességre törekvő holisztikus ember és világkép visszakerüljön végre az ideájaink közé. Közszolga, kommunikátor, vállalkozó, író, kreatív szellemű férfi, aki bátor és vitára kész, közgazdász, itthon és külföldön tanult és szerzett tapasztalatot, valahogy mindig közösséget teremt maga körül. Nyughatatlan erőhajtja, a Design Terminál innovatív ügynökség vezetője volt, a Brainbar néven nemzetközi ismertséget elért, egyedülálló jövőfesztivál alapító atya, Moholy Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumi elnöke, a Nonkonform és a Mindenség algoritmusa könyvek írója. Az elveszett értékek tárházának felfedezésére indult az egyik könyvében. Így mondta. Mik azok a értékek, amik kihaltak, amik hiányoznak, kiveszőben vannak, még menthetőek, és melyek azok, amelyek kificamodtak, és melyek azok, amelyek örökérvényűek? Miért a kérdések foglalkoztatják ennyire?
Hadd válaszoljak azzal, hogy engem az időtlenség érdekel. Tehát azok a formák, tartalmak, felismerések érdekelnek, amik túlmutatnak az aktuális trendeken, és valahogyan a mély áramot segítenek megérteni nekünk. Azért érdekel engem, mert ahogy az ember figyelmi ideje, úgy a divatok, akár a vállalatok élettartama, és mind-mind rövidül körülöttünk, tehát a létező összes dolog, ami körülvesz bennünket kulturálisan, gazdasági, politikai tekintetben, minden egyre rövidebbé válik. Villódzó fények csak a témák, az állítások az ember életében, és közben egyébként mögöttünk van, hogyha evolúciós léptékben nézzük, akkor mondjuk 2,5 millió év, hogy a civilizáció történeti léptékkel mérjük, akkor legalább 10 000 év, amiben születtek olyan felismerések, gondolatok, ezek egy részét leírták, másik részét megépítették, egy harmadik részéről megbeszéltek, amik túlmutatnak a rövid távúságon. És szerintem ma van abban lehetőség, vagy van abban fantázia, hogy piacot építsünk az időtlen gondolatoknak. Ne csak a divatoknak legyen piaca, ne csak az aktuális mániának legyen piaca. Én nem ítélem el a mániákat, mert az emberi agy mindig fogékony volt rájuk, érdekesek, színesek, izgalmasak, a holland tulipán mániától a bitcoinig, de legalább ennyire érdekes az időtlen gondolatoknak való piacépítés.
De akkor mégis visszatérnék arra, igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy valahol az ember az örökérvényűt keresi, vagy azt próbálja, a mindenséghez próbálja mérni magát bizonyos jó értelemben, esetben. Ugye jó esetben legalábbis így szeretnénk élni, de hogy mi az, ami teljesen kiveszett ezekből az értékekből mára van, amit hiányol? Amit...
Szóval ne legyünk túl szigorúak, és ne legyünk igazságtalanok, és leginkább ne legyünk felületesek sem. Itt azért nincs teljesen szinkronban például kelet és nyugat, észak és dél.
Sosem volt.
A történelemnek a ciklikus szemlélete az, hogy legyünk összhangban a természet rendjével. Az, hogy figyeljünk oda az öreg bölcsekre. Az, hogy forgassunk régi könyveket. Tiszteljük az örökségünket. Ez azért dél és a kelet bizonyos szegleteiben ma is inkább jelen van, mint a nyugaton. A nyugat szerintem egy nagyon izgalmas, rettenetesen sikeres 500 éven van túl, aminek sok eredménye lett, például jelentősen csökkent az éhezők száma, jelentősen csökkent az analfabéták száma, többet keresünk. De közben elhagytunk magunk mögött, hagytunk, és egy kicsit el is felejtettünk régi tudásokat, és nagyon sokszor azt figyeltem meg, hogy ma, amikor felfedezünk egy régi tudást, vagy egy régi igazságot, azt nyugaton el szokták nevezni innovációnak. Nagyon kevés új felismerés van. Elég sok ideje vagyunk már emberi léptéken mindenképpen ezen a bolygón ahhoz, hogy azért a legtöbb fontos felismerést már megtették előttünk. Ezeket néha elfelejtik, aztán újra fel kell őket fedezni. Én ebben a munkában örömmel veszek részt.
Még egy gondolat ebből a könyvből, ami nagyon megkapott, amikor azon gondolkozik, hogy a rendezettséget vagy a töredezettséget, a harmóniát vagy a káoszt tekintjük a kiinduló pontnak. Mert hogy mire törekszünk, az gondolom egyértelmű.
A könyvnek van egy alapállítása, az, hogy a személyiségünket, vagy inkább a világképünket elsősorban erre a kérdésre adott választ határozza meg. Aki mondjuk hívő ember, mondhatnám úgy, hogy aki megkapta a hit ajándéket, én közéjük tartozom, Azt hiszem, nekünk elég egyértelmű az, hogy a rendezettséget tekintjük az eredeti állapotnak, és a káoszt valami olyannak, amit érdemes helyrehozni. De van, aki ennél sokkal pessimistebb. Ők azt gondolják, hogy a természetes állapot az a töredezettség, a teljes véletlenszerűség. És azt hiszem, hogy hogyan állunk hozzá ez a kérdés, ez meghatározza az attitűdünket. Meghatározza az ideájainkat. Tehát, hogyha valaki a rendet tekinti alapállapotnak, még akkor is, hogyha az egy nagyon komplex, robusztus rendszer, nem könnyen átlátható, akkor nyilván arra törekszik saját maga körül is, annak a létrehozására, a rekonstruálására. Talán az egyik legszebb példa erre, hogy ne csak absztrakt fogalmakkal operáljak itt, az a kert. Amikor a nyugati civilizáció elkezdett nagyszerű kerteket építeni, akkor ugye az Édenkertet akarta rekonstruálni. Ebből lettek egészen elképesztő teljesítmények, építészeti és biológiai teljesítmények. A nyugati kertek, például különböző szerzetes rendek, varázslatos kertjei, valamiféle kozmikus rendet szerettek volna újraalkotni, modellezni vele, amiben benne volt a hitük, benne volt a természetes sokféleség iránti vágyuk, és benne volt a mélységi tudás melletti elkötelezettségük is, az, hogy érteni kellett ahhoz, hogy ezt létrehozzák és utána műveljék. Szerintem például a kertjeink művelése szószoros és átvitt értelemben valami olyan érték, Katalin eredeti kérdésére válaszoljak, ami a mai világban hiányzik, mert az eldobhatóság kultúrájának az időszakában élünk. Az, hogy létrehozok valamit, és aztán gondját viselem, az ma szerintem egy elhanyagolt érték, az, hogy karban tartom azt, ami már van, ahelyett, hogy mindig újat szerezzek helyette, ez szerintem egy elhanyagolt érték, és egyébként a jövőnk nagyon nagy részben múlik rajta.
Én az egész életében több mint 20 éve ismerem, egészen fiatal emberként találkoztunk legelőször. Egyfajta hihetetlen izgalommal teli tenni akarást érzek a Gergely személyiségéből. Erre majd még vissza szeretnék térni, de most még egy gondolatnál szeretnék kikötni, amiben már a társadalmi felelősségvállás problémáját feszegeti, amikor fölteszi a kérdést, hogy akkor mi számít, hogy bőség idejében hogyan élünk, vagy amikor gyakorlatilag a pusztulás van körülöttünk, a nehézségek jelennek meg, és ebből valamilyen módon ki kell lábalnunk, vagy akár nekünk utat mutatni.
Volt egy Joseph Tainter nevű amerikai antropológus, aki írt egy nagyon izgalmas könyvet, azt hiszem magyarul nem jelent meg, de valahogy úgy lehetne fordítani a címét, hogy a komplex társadalmak összeomlása. Ő azt vette észre az ismert ókori civilizációktól, az olmékokon át a mai modern birodalmakig, vizsgálta nagy emberi szervezeteket. Kiemelkedő szellemi teljesítmények, azok mindig krízis idején születnek. Ez azt hiszem, hogy ha jobban belegondolunk, igazából banalitás, hiszen ha rá van kényszerítve az emberi elme arra, hogy kreatív legyen, akkor inkább valószínű, hogy az lesz, mint amikor éppen kényelmes helyzetben van. Ez egy nagy problémája szerintem a fejlett országoknak, és ne is nyugatról, keletről beszéljünk, mert most már keleten is vannak nagyon gazdag és fejlett országok, amik szintén küzdenek ezzel, hogy a siker az nagyon könnyen áldozatává teszi az emberi egyesüléseket, országokat, vállalatokat, egyéneket is, hiszen elkényelmesít, a kiemelkedő teljesítmény ilyenkor ritkábban jön elő. Amikor rá vagyunk kényszerítve arra, hogy egy kicsit csúnyán fogalmazva kiinnováljuk magunkat egy válságból, akkor inkább születnek szellemi értelme, filozófiai, de technikai értelemben is újdonságok, olyan erejű új meglátások, felismerések, amik utána segítenek a közösségnek túlélni. Tehát ilyen szempontból veszélyes korszakban vagyunk, még egyszer mondom, mert a nyugaton az elmúlt 500 év látványosan jól sikerült, és elkényelmesedtünk, illetve magunk mögött hagytunk fontos fundamentumokat. Emlegettem, nekem most ez a kedvenc témám, a karbantartás kultúráját. Az újdonság kultúrája, az újdonság fétis, az felülírta a meglévő dolgainkról való gondoskodásnak a kultúrát, és ennek könnyen válhatunk az áldozatává, magasról lehet a legnagyobbat esni.
A bevezetőmben mondtam, hogy mondjuk úgy hányfajta kalapot tudna föltenni, egyszerre vagy egymásra. Én azt gondolom, hogy úgy látom azért, hogy ezeket egymásra lehet rakni, vagy egymás mellett összekötődhetnek ezek a kalapok. De egy kis kitérő, amikor az életéről gondolkodtam, és azért magam még nagyon fiatal, most múlt 40 éves, akkor eszembe jutott egy nagyon régi jó barátom, Sir Peter Ustinov, aki ugye a brit filmművészetnek egy nagyon kiemelkedő alakja volt, és a sorsom úgy hozta, hogy a 90-es években dolgoztunk együtt, forgattunk együtt, elmentünk, amikor a Bolsóiban rendezett, csináltam róla egy filmet, és az volt a kérdésem, hogy is mondja a mester, hát mit írjunk a neve alá, ugye Sir Peter Ustinov, hogy író, rendező, filantróp, rakontőr, azt mondja, hogy rám néz, és olyan hihetetlen humora volt, azt mondja, írja csak azt, hogy Peter Justinov, az elég lesz. Na most ezt azért mondom, mert nagyon nehéz lenne Böszörményi Nagy Gergelyt bármilyen skatujába beletenni, mert mindig feszegeti a kereteket, bárhova kerül. Én még ilyen lineáris jelenlétet egy körön belül nem igazán tapasztaltam, mert mindig kilép, mindig tovább lép, mindig tovább gondolja ezeket. Tulajdonképpen ez azért kezdtem ilyen filozofikus kérdésekkel, mert mindjárt belevághatnánk abba is, hogy mi mindent csinált, milyen aktivitással él és élt, de igazából ezek a gondolati elemek, amelyek azt gondolom az ön életét végig áthatják, befolyásolják azt is, hogy mihez nyúl, és miből teremt, vagy mi az, amit kreál. A fő kreálmánya, akárhogy is, ami jövőt mutat, és a jövővel foglalkozik, és példát mutat arra, hogy milyen újdonságokkal, milyen módon lehet gondolkodni és együtt élni, az gyakorlatilag, ahogy szoktuk mondani, Európa egyedüli és külön álló jövő fesztiválja a Brémbár. Nem titok, én nagyon sokáig nem voltam, mert nem éltem itthon, és mikor bekerültem ebbe a hihetetlen sodró hangulatba, ami ott a Zeneházában fogadott, akkor magával vitt ez a varázslat. Nem csak azért, mert nagyon sok fiatal volt, és nem csak azért, mert nagyon profin van megrendezve, hanem a gondolatoknak olyan tárháza jelenik meg egy kis négyzetméteren, aminek a választása érdekel engem. Tehát azért ez a maga a gyermeke. Tudom, hogy van stáb, és így tovább. Na de hogyan dönti el azt, hogy mik a alapkérdések, feladatok, irányok, kik a előadók, miből merítkezik, milyen üzeneteket akar megfogalmazni?
Egyetlen üzenet van, és az a remény. A Brémbár arról szól, hogy van értelme gondolkodni, tudatosan gondolkodni a jövőről fiatalként, pedagógusként, ugye elsőbb a diákoknak és tanároknak szervezzük ezt az eseményt, jöhet mindenki más is, de számukra ingyenes. Van értelme a sok rossz hír, a sok depresszív impulzus ellenére, van értelme odafordulással tekinteni a jövőbe. Ez az üzenet. És ezt valóban egy sokféleséggel érjük el. De van egy elméletem, ami szerintem jól alá van támasztva a különböző tudományterületekről, tudnék szerzőket, számomra inspiráló gondolkodókat hívni, akik ebbe az irányba tapogatóztak. Azt gondolom, hogy a kultúra története, a civilizációnk története az analóg az evolúció történetével, és az evolúcióban, aki egy kicsit járatos a geológiában vagy a paleontológiában, az biztosan hallott egy fogalomról, hogy úgy hívnak, hogy a kambriumi robbanás. Egy olyan időszak, amikor egyszerre elszabadult a sokféleség, elképesztő mennyiségű sokféle életforma jött létre, és egy csomó idézőjelbe téve innováció jelent meg a természetben, és ezek az új életformák benépesítették a Földet. Ez az élet, és vele az életigenlés alapvető törvénye, a sokféleségre törekvés. Van egy olyan fogalom az angolban, hogy shadow age, árnyékkor, hogy ki melyik korban élne szívesen, ha nem abban élne, amiben él. Nekem ez a késői középkor és a korai reneszánsz, azt az időszakot tartom nyugaton az egyik legintellektuálisan, az egyik legizgalmasabb időszaknak, amikor egyfajta szellemi és kulturális kambriumi robbanás történt, és én ezt szeretem a Brémbárral modellezni, előidézni. Én egy olyan eseményt akartam teremteni, ami nem kizárólag technológiáról, kizárólag politikáról, vagy kizárólag kultúráról szól, hanem mindenről szól, ami érinti a jövőnket, mert én nem hiszek a silószerű gondolkodásban, nem hiszek abban, ami az elmúlt 200 évben a tudás világában történt, hogy minden szakterület képviselői bezárkóztak egy nagyon szűk, gyakorlatilag versenypályára, ott versenyeznek egymással, és egymással tisztelet a kivételnek, a falakon átívelően alig beszélnek és alig érintkeznek. Egy olyan teret szerettem volna létrehozni a szószoros és átvitt értelmében is, ahol a mesterséges intelligencia szakértő és az antropológusok, a kulturális vezetők és a technológusok, az idősek és a fiatalok, tanárok és a vállalatvezetők, azok egymással aktív párbeszédben vannak, és ezáltal itt jön egy másik fogalom, amit nagyon szeretek emlegetni a Brémbár kapcsán, meglepetések történnek, meglepő találkozások jönnek létre, és növeljük az esélyt annak, hogy valakinek intellektuális, szellemi értelemben új impulzust tudunk adni. Mert hogyha mindig minden szakma, mindig minden érdeklődési kör, szubkultúra csak egymással, saját magával beszélget, és sosem lépnek túl a kognitív kereteiken, a megszokásaikon, a kényelmi zónáik határain, akkor benne maradunk egy teljesen mesterséges világban. A természet sokkal-sokkal izgalmasabb, az élet logikája sokkal sokfélébb annál, mint amiket mi itt az a felvilágosodás óta kitaláltunk magunknak úgynevezett szakmákat. Ezen túl kell lépni. És a végeredmény az én reményeim szerint általában az, hogy egy-egy fiatal magyarnak, aki középiskolás vagy egyetemista, abból a világból jönnek a legtöbben a résztvevőink közül. Bemutattunk olyan személyiségeket, olyan hivatásokat, olyan életpályákat, olyan szellemi teljesítményeket, amik inspirálják őket arra, hogy valami érdekeset csináljanak az életükkel. Mert szerintem nincs drámaibb dolog egy olyan tehetségnél, aki felesleges, vagy könnyen pótolható, vagy alacsony hozzáadott értékű munkára szenteli az életét. Ebben próbálunk segíteni nekik ezzel a fesztivállal.
És talán az is szembetűnő, hogy miután egy szabad párbeszéd van ezen a fesztiválon, tehát a legnagyobb agyak, a legfantasztikusabb elméket lehet megszólítani teljesen kötetlenül. Ugyanakkor az a sok esetben hibaként vagy hiátusként érzékelt a kritikai gondolkodás hiánya, az gyakorlatilag legyőződik, mert gyakorlatilag mindenki arra van késztetve, hogy gondolkodjon, kritizáljon, kérdezzen.
Igen, de mindennek az alapja kíváncsiság.
Igen,
Ha megengedi Katalin, akkor a kritikai gondolkodásról azt mondanám, hogy önmagában nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy megtanultunk mindent kritizálni, ez is az elmúlt néhány száz év eredménye, minden létező dolgot megkérdőjelezünk, minden formát elbontunk, és mindennel szemben kritikusak vagyunk, és ezzel szemben elég szűk az a része a társadalomnak, aki épít. Az építéshez néha fel kell tűrni az embernek az inguját, és nem kritizálni kell, hanem cselekedni. És nálunk ez a kettő egyszerre van. Tehát én a kritikai gondolkodást egy nagyon lényeges attitűdnek tartom,
de
mellette az eredendő, mondhatni gyermeki kíváncsiság, olyan dolgokra, amiket még nem tudok. A jó hiszeműség, hogy olyan emberek, akiknek lehet, hogy nem is hallottam a nevét, mert a világ másik oldalán foglalkozik technológiával, kultúrával, érdemes odafigyelnem a szavára és meghallgatni a véleményét. Szóval ezeknek egyszerre kell jelen lennie.
Azzal egyetértek, de nagyon sok esetben érzékelem azt, hogy viszont bármit is azonnal elfogadunk, anélkül, hogy egyáltalán föltennénk a saját kérdéseinket. És szerintem ez a Brain Bar arra is tanítja, arra is ösztönzi a fiatalokat, hogy saját maguk föltegyék a kérdéseiket.
Kérdésfeltevés, nem akarok összhelyeket fogtatni, szóval a jó kérdésfeltevés a legfontosabb képességek egyike a világon.
Sokat foglalkozott a kreatív ipar helyzetével is, és én emlékszem évtizedekkel ezelőtt már nagyon sok országban mérték, hogy a GDP hozzáadott értéke szempontjából mennyire erős a kreatív ipar. Magyarországon hol vannak ezek a még ki nem, föl nem derített lehetőségek?
Nem vagyok elégedett e tekintetben. Nagyon sokat munkálkodott az Egyesült Királyságban. Bármilyen furcsa hangzik, még szerintem a legújabb kori történelem ismerőinek is talán meglepetés lehet, hogy a Design Council-t, ami a brit kreatív ipar ösztönzésért felelős ügynökség, Winston Churchill alapította 1944-ben.
Háború.
Azt gondolnák az emberek, hogy hát valószínűleg jobb dolga is volt. Winston Churchillnek 1944-ben nem volt jobb dolga. Azt mondta Churchill, hogyha nem tudják az egyéni kreatív képességekre, a kreatív teljesítményre alapozni a jövő háború utáni brit gazdaságot, akkor elvesztek. Ők ebben egyébként sikeresek lettek, tehát a brit kreatív ipar a 20. század második felében azért globális szinten elég jelentős láthatóságot, és hát gazdasági hasznot is termelt az országnak. Magyarország szereti magát úgy azonosítani, mint egy kreatív, találékony társadalom. Szerintem ennek a lenyomata ma a világban sok egyéni sorsban jelen van, sok egyéni sikersztoriban jelen van, a kulturális, vagy éppen az üzleti szférában, vagy a tudományos szférában mindenek előtt. De kollektív, kreatív sikersztorikból talán nincsen elég. Nincs elég olyan magyar kreatív cég, alkalmazott kreativitással, művészeti szolgáltatásokkal. Tehát itt sok mindent lehetne mondani, videójátéktől az építészetig, olyan vállalat, ami innen épül, és világszinten nagy sikereket ér el, itt teremt munkahelyeket, de egyébként nemzetközi szinten is mérhető súlya. Tisztelet a kivételnek, mert vannak kivételek, de kevés van. Szerintem a kreatív ipar az a magyar gazdaságon belül játszhatna a jelenleginél egy jóval nagyobb szerepet. Ez nem esztétikai kérdés, ez a jól felfogott érdekünk, mert ezek az iparágak szemben nagyon sok más iparággal olyan értelemben biztosak, hogy nehéz őket kiszervezni egyik napról a másikra, nehéz őket áttelepíteni Európából, Ázsiába, egyik országból a másikba, átszervezni őket. Ha itt felépül egy robosztus ökoszisztéma, akkor az a miénk, és arra hosszú távon lehet építeni.
Ezt a rövid kis találkozót azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy azért minden ember életére nagy hatással van az, hogy milyen közvetlen családi impulzusokat kap, és az ön szülei, rokonai mind maradandót alkottak. Az orvostudomány, a művészet, a művészettörténet, a filmkészítés terén, és ez természetes egy fiatal embert befolyásol, hogy ő is szeretne maradandót alkotni. Én mégis inkább úgy teszem föl, hogy ön számára a társadalmi felelősségvállalás fontossága, ami minden munkájában megjelenik, az mikor fogalmazódott meg?
Én falun töltöttem a gyerekkori nyarakat, jártam egy táborba a Börzsönybe, ahol egy kitalált országban éltünk, és ott én adtam ki az első újságot. A közösségnek identitást adó történeteket írtam le, raktam össze, barátaimmal közösen publikáltunk egy lapot. Azt hiszem, hogy akkor.
A mai vendégem Öszörményi Nagy Gergely, akit, ahogy mondtam, nehéz lenne beskatujázni bármilyen szerepkörre, de mégiscsak azt mondom, hogy író, gondolkodó, filozófus, alkotó, közgazdász, teremtő ember. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Bogyai Katalin, diplomata, újságíró, a Magyar UNESCO Nemzeti Bizottság és a Magyar ENSZ Társaság elnöke. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Felszállítani úgy sem tudom, a szelet megfordítani úgy sem tudom, ujjait közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudom, az érzést elhallgattad.